mai szakaszunkat olvasom. Elérünk Máté evangéliumának 12. fejezetének a végére. A 43. verstől olvasom az 50. versig. Máté 12:43-50. Ezt mondta Jézus. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong. Nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól. Visszatérek házamba, onnan kijöttem. Amikor odaér, gazdátlanul, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik 7 magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak. És annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Még beszélt a sokasághoz, amikor íme anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki. Íme anyád és testvéreid odakint állnak és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki. Ki az én anyám és kik az én testvéreim? Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé és így szólt. Íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Ez a mai részünk is, ugye két elég egyetemen elkülöníthető részből áll. Kicsit még visszatérve az előzményekre. Most nem olvastam fel, de az utolsó órán ott hagytuk abba, hogy Jézustól jelt kívántak a farizeusok és az írástudók, és Jézus azt mondta nekik, hogy nem adatik ennek a parázna és gonosz nemzedéknek más jel, mint a Jónás jele. És hogy még a ninivei férfiak is, meg Sába királynője is el fogja ítélni őket az ítéletkor, mert ugye ők nem tértek meg Jézus prédikálására sem. Pedig a niniveiek meg Sába királynője csak ugye Jónás volt a niniveiek számára, Sába királynője pedig Salamon bölcsességéről hallott, és mégis ugye ez olyan változásokat idézett elő az ő szívükben, sokkal nagyobbakat, mint ugye Jézusnak a prédikálása a farizeusok szívében. És ugye fontos még arra is emlékeznünk, hogy azzal vádolták ezelőtt Jézust, hogy ő az ördögnek, a sátánnak az elejével űzi ki a démonokat. Ez azért fontos, mert most ugye Jézus pont arról beszél, hogy mit csinálnak a démonok, miután kiűzték őket egy helyről. Ezt felolvasom most újra, 43. versen, 45. versig. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól. Visszatérek házamba, onnan kijöttem. Amikor odaér gazdátlanul, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik 7 magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak. És annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Ugye itt megint egészen konkrétan hallunk a démonokról, és ugye Jézus most arról beszél, hogy ha valaki kiűz egy démont valakiból, akkor mit csinál az a démon? Nagyon érdekes egészen, ugye furcsa az, amiről itt Jézus beszél, de hát ez is egyértelműen mutatja azt, hogy ő nem a sátán hatalmával cselekszik, sőt ugye ő a sátán ellensége. De amit ugye itt láthatunk, az egy-két nagyon érdekes dolgot elmond Jézus nekünk a démonokról. Ugye a kérdés az, hogy miért találkozunk annyi démonnal itt az Új Szövetségben, és hát biztos, ugye arról már beszéltem, hogy azért, mert amikor Jézus itt volt a Földön, akkor a sátán és ugye megerősítette az ő seregeit, és lehet, hogy ezért is látunk több démont itt Jézus közelében, mint egyébként. Másrészt meg, ugye Jézus közelében nem tudtak bujkálni a démonok, hanem muszáj volt előjönniük, meg Jézus ugye felismerte őket, és ki is parancsolta őket emberekből. Úgyhogy ez a két alapvető dolog, ami miatt Ugye többször találkozunk démonokkal az új szövetségben, mint a saját hétköznapi életünkben. Egyrészt azért, mert talán mi fel sem ismerjük azokat, lehet, hogy vannak, de nem ismerjük fel, ugye, ugyan Jézus ugye felismerte. Másrészt meg valószínűleg tényleg a sátán, ahogy ugye Jézus elhozta az Isten királyságát ide a földre, a sátán a saját seregeit is oda küldte, bár nem tudott ugye semmit Jézus ellen tenni. Ami viszont számunkra most fontos ebből az ige szakaszból, az talán az a legfontosabb szerintem, hogy hát ugye itt tisztátalan lelkekről van szó, de egy másik evangéliumban ugyanegy azon az elbeszélésen belül ugye egyszer démonnak nevezi, egyszer meg tisztátalan léleknek a démont, úgyhogy biztosak lehetünk benne, hogy démonokról van szó. Tehát az a fontos számunkra, hogyha Isten valakiből kiűzi a démonokat, vagy egy démon, annak az embernek át kell adnia magát Istennek, hogy aztán biztonságban legyen a démonoktól. Hogyha nem adja át magát Istennek, ha nem engedi, hogy a Szentlélek betöltse őt, akkor ugye még rosszabb sorsa lesz, mint amilyen volt, mert ahogyan Jézus mondta, visszatér ez a démon, és hogyha mindent rendbe talál, szépen kiseperve, felékesítve, akkor még magához vesz másik gonosz lelkeket, és azokkal együtt laknak aztán az emberben. És ugye ezért fontos az, hogy ha valaki még kap is ma, mert ma is kaphat az ember olyan kifejezett ajándékot talán Istentől, lelki ajándékot, hogy ugye van a lelkek megkülönböztetésének az ajándéka, és ezért valaki ugye lehet, hogy jobban érzékenyebb arra, hogy megértse, vagy meglássa azt, hogy a Szentlélek erejében, hogy valami betegséget például egy démon okoz, vagy nem. Vagy csak tényleg fizikai baj. És hogy ma is vannak ugye olyan hívő keresztények, akik úgymond hatásosabban tudnak démont tűzni, mint mások. És viszont az a fontos, mert ugye, hát Isten megadta neki ezt az ajándékot, nem a saját erőkkel, hanem nem Isten erejével végzik ezt. De nagyon fontos az, hogy nem az a lényeg, hogy valakiből kiűzzünk egy démont, hanem az, hogy Jézus Krisztushoz vezessük. Mert ugye adott esetben lehet, hogyha valaki rosszul él ezzel az adományával, felelőtlenül, és tényleg Jézus erejével mondjuk kiűz egy démont egy másik emberből, de elfelejt neki igazából bizonyságot tenni Jézusról, meg elfelejti hangsúlyozni azt, hogy meg kell bánni a bűneit, és Jézushoz meg kell térni, hogy át kell adni az életét Jézusnak, akkor ugye úgy járhat ez a szerencsétlen ember, hogy aztán visszatér ez a démon, meg még mások is vele együtt. Úgyhogy számunkra ez a legfontosabb és leggyakorlatibb része ennek az igének. Nem mint hogyha mi nagyon sokszor üztünk volna ki démonokat, de hogyha Isten megajándékoz ezzel, mert bármikor megajándékozhat egy ilyen ajándékkal, akkor ezt jó, hogyha tudjuk. Ugye azért fontos ezeket előre tudnia az embernek, mert akkor, hogyha Isten elhívja egy ilyen szolgálatra, akkor már nem esik bele például ebbe a hibába. És ugye olvashatunk többször arról az Új Szövetségben, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. Ugye a korintusi levélben írja ezt fel, hogy vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Vagy a római levélben. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. És ugye itt fontos a második is, hogy de akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát hiába szabadítta meg valakit tényleg Jézus elejével egy démontól, ha nem költözik bele a Szentlélek, akkor még nem Krisztusé. És ugye látjuk azt a 10 leprás meggyógyításánál is, ott mondjuk nem démonok okozták a leprát, hanem ugye fizikai betegség, de nem mentek semmire ezek a leprák. A 10-ből 9 fizikailag meggyógyult, testileg meggyógyult, de az üdvösségét akkor még nem kapta meg, mert nem jött vissza megköszönni Jézusnak, és nem ismerték fel ugye Jézusban az Isten fiát. Úgyhogy mondom azt, hogy Jézus megszabadít minket akár démontól, akár betegségtől, az még nem egyenlő természetesen a bűnökből való szabadulással, és az, ami még fontosabb ennél. És egy-két érdekességet azért megtudunk a démonokról, hogy azt már eddig is tudtuk, hogy testetlen lények, tehát lelki vagy szellemi lények. Ugye valószínűleg ezek a bukott angyalok egyébként, akik a sátán lázadásakor, ugye a sátánnal együtt elbuktak. Tudjuk azt, hogy irányítani tudnak embereket, és ebből megtudjuk, ebből az igeszakaszból azt is, hogy vannak gonoszok, és még gonoszabbak. Ugye, mert azt olvastuk, hogy elmegy és magához vesz még magánál is, hét magánál is gonoszabb lelket. Tehát van valamiféle hierarchia a démonok között is, ahogyan az angyalok között is van. Úgy ugye a sátán az saját uralmában lemásolja azt, amit Isten jónak teremtett, csak ugye rosszra használja fel. Mi ezt is megtudjuk ebből az ige szakaszból, és ami engem elgondolkoztat mindig, hogy ugye azt mondja itt Jézus, hogy víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. És többször ugye látjuk azt a Bibliában, hogy a pusztában vannak a démonok, meg vagy ott több van, meg Jézus is, amikor kimegy 40 napig a pusztába böjtölni, akkor ott a végén ugye a sátán ott kísérti őt meg. És persze nem tudhatjuk ezt, hogy pontosan mi az összefüggés a szárassággal, vagy a víz nélküliséggel, és hogy a démonok ott érzik jól magukat. De eszünkbe juthat a keresztség, hogy milyen fontos a keresztségnél a víz. Ugye a bemerítés, és Jézus azt is mondja, hogy ugye víztől és lélektől kell újjászületnünk. Tehát, hogy Istennek valamiért nagyon fontos az, hogy a víz az ő szentségével, az ő tisztaságával függ össze, és lehet, hogy éppen csak ennyi, ami miatt Isten ezt így alkotta meg, hogy a víz az a tisztaságnak a jelképe, ugye a bűneinkből a megtisztulásnak a jelképe a keresztségnél, és ugye most is azt olvastuk, hogy a tisztátalan lélekről beszél Jézus, és mondom, ez egy érdekes dolog, hogy a démonok mintha kerülnék a vizet, és tényleg a keresztségnél pedig vízzel hintjük le az embereket, a víz alá merítjük be. És még egy fontos dolog itt, azt mondja Jézus, hogy ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. És ebből látjuk azt, hogy amit itt Jézus elmondott, az nem is annyira tényleg az egyes személyes emberekre, meg a démonok viselkedése fontos itt, hanem ez a generáció, ez a nemzedék, akiknek Jézus beszél. A zsidó népnek az a nemzedéke, akik Jézus korában éltek és hallgatták őt. És ugye őket jelképezi az az ember, akiből kihűzik a démont és megtisztul. A zsidó népet. Eljött hozzájuk a messiás, és tényleg volt, akiből démont űzött ki, volt, akiknek egy megbocsátás, a bűnbocsánatot hozta, tanította őket, megtisztította őket a sátánnak a hazugságaitól, és a sátánnak a mindenféle ártó cselekedeteitől, betegségektől, és a zsidók eldöntették azt, hogy hogyan élnek ezzel a lehetőséggel, és a legtöbbük sajnos úgy döntött, hogy nem kéri Jézustól a szent lelket. Ugye rengetegen látták Jézus csodáit, és mégis kevesen tértek meg hozzá. Sőt, amikor keresztre feszítették Jézust, akkor mindenki elpártolt tőle. Szinte. Aztán persze voltak ugye, akik megtértek, de ez az egész egy jelkép is arra, ami ezzel a zsidó nemzedékkel történik, hogy ott van közöttük az, aki megtisztítja őket a gonosztól, és ők mégsem akarnak igazán istenévé válni. És nagyon fontos ezt is látnunk, hogy az, hogy a gonosztól megszabadulunk, az még megszabadít minket Isten, az még nem jelenti azt, hogy mi rögtön istené is leszünk. Tehát ahhoz nekünk a személyes döntésünk kell, hogy elfogadjuk, hogy igen, mondjunk erre a szabadításra, hogy oda is kerüljünk az Istennek az uralmába. Tehát az, hogyha hogy a bűnöktől, persze meg a sátán uralmából szabadít meg Jézus, az egyértelmű, hogy azért, mert átkerülünk Isten hatalmába. De az, hogy mi kapunk Istentől egy áldást, hogy megtapasztaljuk, inkább így mondom, az, hogy megtapasztaljuk az Isten csodáját az életünkben, az, és egyébként sok minden szabadítás, tényleg még akár egy gyógyítást is, ez még sajnos nem jelenti azt, hogy üdvösségünk van, hogy mi tényleg Krisztushoz tartozunk. És sokan ezt összekeverik, sokan azt mondják, hogy igen, én már átéltem azt, hogy találkoztam Istennel, az ő szeretetét is megtapasztaltam, csodát is tett velem, akkor már biztos, hogy rendben vagyok Istennel, de ez még egyáltalán nincs, nem biztos. Hanem tényleg engednünk kell, hogy a Szentlélek eltöltsön, és kérjük, és azt, hogy a Szentlélek töltsön el bennünket. Aztán a következő rész, azt szintén egybe olvasom most újra, 46-tól az 50. versig. Még beszélt a sokasághoz, amikor íme anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki, íme anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki, ki az én anyám és kik az én testvéreim? Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt, íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Nem tehetek róla, de ilyenkor mindig a katolikus testvéreim jutnak eszembe, amikor ez a szakasz kerül elénk, ugye Mária szerepeit. Nagyon is látszik, hogy mennyire ember volt Mária, és nem volt bűntelen természetesen. De erre majd később térjünk rá. Hogy az első dolog, amit szembe tűnhet nekünk, hogy Jézusnak nem csak a vallási vezetőkkel kellett vitatkozni, és nem csak ők nem értették meg, hanem a saját családtagjai sem, sőt, még Mária sem, az édesanyja, aki pedig már nagyon sok mindenen keresztül ment Jézussal kapcsolatban. És amit annyira nem látszik ebben az evangéliumban, mert Máté nem jegyzi le, azt Márk evangéliumában olvashatjuk, hogy miért is akartak Jézussal beszélni az anyja és a testvérei. Márknál ezt olvassuk. Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották, hozzátartozói elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magán kívül van. Tehát Mária, ugye Jézus édesanyja és a testvérei, amiatt, amit Jézus tett és mondott, azt mondták, hogy hát ez nem normális. És hogy magán kívül van, hogy őrjön. És nem értelmes dolgokat beszél, és ezért el akarták őt vinni az emberek elől. És hát mondom, ez nagyon, nagyon élesen mutatja azt, hogy Mária is csak egy ember volt. Az a Mária, aki ugye az angyaltól kapott kijelentést, meg proféciákat hallott a saját fiáról, meg ugye Jézus már mondta, hogy neki 12 éves korában, hogy az atyám házában, az atyám dolgaival kell foglalkoznom, és sok mindent tudott Jézusról Mária, és mégis valamiért azt hitte, hogy most kicsit megzakkant, és testvéreivel együtt elment, hogy elfogják, és ez egy egészen megdöbbentő dolog. És azt látjuk, hogy tényleg nem csak a vallási vezetők, hanem a saját családja is úgymond ellene volt itt most Jézusnak. És aztán azt látjuk, hogy Jézus viszont ugyanazt tette, amit a tanítványainak is mond. És újra ezzel találkozunk, hogy amit Jézus tanít a tanítványainak, azt ő saját maga is úgy éli meg. Ugye arról tanított már korábban a hegyi beszédben, hogy az Isten országa, az Isten királysága fontosabb kell, hogy legyen nekünk a saját családunknál is, és inkább kerüljünk szembe a saját családtagjainkkal, mint hogy Isten akaratától távolodjunk el, és ő is ezt pontosan ezt teszi. Inkább szembe fordul a családtagjaival, és ragaszkodik az Isten akaratához, mint hogy elhagyjon bármit is abból, amit Isten ugye neki parancsolt. Pedig ugye akkoriban a családi kötelék az még sokkal fontosabb volt, mint amennyire az van. És amiatt, hogy tényleg ezt a márból ezt a szakasz, nagyon fontos, hogy lássuk, hogy itt miért jönnek Jézus családtagjai, hogy azt hiszik, hogy Jézus magán kívül van. Látjuk, hogy a sátán még őket is fel tudta használni, megpróbálta felhasználni. Ugye megpróbálkozott a farizeusokkal, írástudókkal, ők nem tudták félbeszakítani Jézus tanítását. Ha ők nem, akkor na majd a családtagjai. És nagyon fontos, hogy a sátán nagyon jól tudja a gyenge pontjainkat, és bizony, hogyha külső tekintélyek vagy hatóságok nem is tudnának eltávolítani bennünket Istentől, a saját családtagjaink még akkor is el tudnának távolítani. Úgyhogy nagyon oda kell arra figyelnünk, hogy tényleg mindig mindent Isten kezébe tegyünk le, és hozzáragaszkodjunk. És ugye úgymond vicces, ironikus, egyrészt másrészt csodálatos az, hogy a családtagokat ugye be tudta csapni a sátán, de mégis Isten ezt a saját céljaira használta fel itt is, mint mindig egyébként. A sátánnak sok minden sikerül ezen a világon, de mégis Isten mindazt a saját céljaira használja fel, csak azt engedi meg a sátánnak. Itt is ugye Jézus sok mindent tanította a sokaságnak, de mégsem mindent jegyeztek le az evangélisták, azt viszont lejegyezték, amit itt mondott Jézus ezzel kapcsolatban. Mennyire fontos ez a tanulság, amit itt ugye mond Jézus, hogy ki az én anyám és az én testvéreim, és azt mondja, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. És hát ez az egyik legfontosabb tanítása volt Jézusnak, amit ebben ezen a helyen elmondott az ő tanítványainak. A sátán azt akarta, hogy megszakadjon, ugye félbeszakadjon Jézus prédikálása, hogy ne is hallhassák őt az emberek, oda küldte a saját családtagjait, Isten meg felhasználta ezt, Jézus felhasználta ezt, és az egyik legfontosabb dolgot, amit itt el tudott nekik mondani, a tanítványainak, a sokaságnak, azt most egy olyan helyzettel tudta alátámasztani, ami miatt még sokkal inkább megegyezték az őt hallgatók azt, amit mondott. Ugye, hogyha valamiről csak beszél az ember, sokkal kevésbé jegyzi meg a hallgatóság, mint hogyha konkrétan egy helyzethez kapcsolódik, amiben ő ott benne van. És egyébként sokszor azt figyelhetjük meg, hogy Jézus úgy tanít, hogy azt a helyzetet használja fel, ami éppen történik vele, hogy az Istenről elmondjon valami igazságot. És itt is csodálatos módon felhasználja ezt. És nem hagyja abba a tanítást, hogy helyre utasítsa a családtagjait sem, hanem tényleg egy emberi szempontból nézve zseniális cselekedetet hajt itt végre, amit rengeteg alkalommal ezt a helyzetet a saját javára fordítja, eszközként használja arra, hogy egy nagyon fontos dolgot a szívére helyezzen a sokasságnak és a tanítványainak is. Ugye a sokasságnak azt, hogy kik az ő igazi családtagjai, hogy az ő mennyi atya akaratát kell cselekedniük, és akkor lehetnek igazán az ő ugye a tanítvány és az ő testvérei. És a tanítványok, akik már ezt sokszor hallották, de biztos nekik is újra és újra szükségük volt ezt hallani, ő nekik viszont ez egy nagyon nagy megerősítés volt. Ugye ők elhagyták a saját családjukat azért, hogy kövessék Jézust, és most Jézus azt mondja, hogy ti vagytok az én családom. Viszonozza Jézus ezt a, nem szívességet, de ezt az áldozatot úgymond, hogy azt mondja nekik, hogy most már én is úgy tekintek rátok, mint az én családomra. Hogy ti is elhagytátok, értem a családotokat, de én is elhagyom, értetek az én családomat. Mennyire szép ez is, hogy így megerősíti őket Jézus. Mert ugye azt olvassuk, hogy a sokassághoz beszélt Jézus, és amikor ezt feltette ezt a kérdést, hogy ki az én anyám és kik az én testvéreim, akkor azt mondta, hogy erre kinyújtotta a kezét a tanítványai felé, és így szólt. Tehát nem a sokaságnak mondta, akik éppen ott voltak, hanem a tanítványai, hogy íme, mert ugye ők eljöttek és követtek engem. És fontos az, hogy nem csak azt mondja, hogy azok az én családtagjaim, akik elhiszik, amit én mondok, hanem azt mondja, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És ugye hát ez mostában elő is került a valamelyik vasárnap, hogy nem lehet szétválasztani a hitet a cselekedetektől. És tulajdonképpen akkor is tapasztaljuk meg igazán azt, hogy mi annyira szoros kapcsolatban vagyunk Istennel, hogyha a cselekedeteinkben is meglátszik az, amit mi hiszünk. És fontos az is, hogy tényleg, ugye mondom, ez a kultúra, amiben Jézus akkor volt, az a miénknél sokkal magasabbra értékelte a családi köteléket, de újra azt láthatjuk, hogy az, hogyha valaki Istenhez tartozik, az még szorosabban összeköti a másik hívővel őt, mint a saját családtagjaival. Mondhatnánk úgy, hogy a genetikai meghatározottságunk az kevésbé köt össze minket szorosan, mint amennyire az, hogy ugyanaz a lélek él bennünk. És ez egyébként így logikus is, hogyha ezt végig gondoljuk, hogy a genetikánk azért nem egyezik meg ugye a másikkal, még a családtagjainkéval sem. Viszont az a lélek, ami bennünk van akkor, hogyha hiszünk Jézusban, és ugye, hogyha engedjük neki, hogy miután a gonosz kiment belőlünk, a szent lélek belénk álljon, az viszont ugyanaz a lélek, az nem valami hasonló. Az a lélek, ami bennem van, ha hiszek, az nem egy hasonló lélek ahhoz, ami bennetek van, hogyha hisztek, hanem az ugyanaz a lélek. És ezért van az, hogy még szorosabban kapcsolódunk össze Krisztusban, mint amennyire egy családban. És ezt is egyébként meg is tapasztalhatja az ember, hogy egy hívő testvérével adott esetben sokkal közelebbinek érezheti magát, mint akár a saját családtagjaival is. Mert ugyanaz a lélek van bennük. Igen, ennyit akartam mondani a mai igéről. És ez talán kicsit össze is kapcsolja a szakaszt, hogy Jézus arról beszél itt a démonokkal kapcsolatban, hogy a Szentléleknek kell eltöltenie az embert, és akkor nem csak, hogy biztonságban lesz, hanem akkor lép be igazán az Istennek a családjába. Hiszen ugye csak akkor tudja cselekedni az ember Isten akaratát, hogyha ott él benne a Szentlélek, mert egyébként képtelnek vagyunk ezt tenni. De a lélek erejével viszont megtehetjük, és tényleg így lehetünk Jézusnak nem csak a tanítványai, nem csak a szolgái, hanem a testvérei is.